rájöttem arra, hogy az emberi életben az egyik legcsodálatosabb dolog az, hogy soha nem láthatjuk előre, hogy mi fog történni. Semmi érdekes nem lenne abba, hogy például egy olimpiai versenyfutásnál előre lehessen tudni azt, hogy ki fog nyerni, és hogy a többi nem fog nyerni, akkor a többi nem fog futni. Hát ez az érdekes az életben, hogy mindig neki futsz valaminek, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Akkor is, hogyha mindent elterveztél, ugye, mint én az Everest expedíciónál, mindent pontra tettem, meg volt a pénz, sőt több is, tehát volt egy anyagi biztonságérzetem, megvettem a legdrágább és a legjobb felszerelést, rákészültem fizikailag, lelkileg, minden szempontból 36 évet vártam erre, akkor bejöhet egy földrengés, és az egész expedíciónak vége szakad, és ez így igaz, hogy nem így képzeltem el, tehát van bennem egy komoly lelki törése miatt.
Meddig jutottak fel az expedíció tagjai, miközben nem szólt ez a természeti katasztrófa?
A legmagasabbra jutottunk mi is, ahova el lehetett jutni az Everesten, tudnék, akkor még nem lehetett tovább jutni, csak akkor, hogyha az ember magánakcióba kezd, és annak semmi értelme nem volt. Tudnék, ez az egész hegymászás az Everesten arról szól, hogy ember az energiáját konzerválja, mert fontos elérni a csúcsot. Tehát az, hogy például én egyedül elérem a harmadik tábort a kettesből, ez egy eredmény lett volna így, ilyen újsághír, de ugyanakkor pedig lehet, hogy rossz hatással lett volna a legvégső csúcsmászásra. Tehát nem foglalkozott ezzel senki, mindenki elérte a kettes tábort, és onnantól kezdve tovább a hármast még nem építették ki.
Kikkel indult útnak, és mettől meddig tartott volna ez a mostani expedíció?
Én egy kereskedelmi expedíciónak voltam a tagja, ez az Everesten egy abszolút szokványos dolog. Román hegymászó társam nem volt az expedícióban, viszont a térségben ott volt Justin Ionescu, a Román Hegymászó Szövetség elnöke, aki oxigén nélkül próbálkozott volna az Everesten, és ugyanakkor pedig Alex Gavan, aki szintén egy ismert román hegymászó, ő a Lhotse-ra indult volna, természetesen, hogy beszéltünk egymással, tartottuk a kapcsolatot, Justinnal a végén együtt is mentünk és segítettük egymást, de nem voltunk egy expedícióban benne. Az én expedíciómban volt két finnországi, skóciai, új-zélandiak, ausztrálok és amerikaiak. Az Everesten a profi hegymászó olyan ritka, mint a fehér holló. Általában az Everesten összeverődik egy csapat úgy, hogy van egy New Yorki, aki szeretné megmászni az Everestet, akkor van egy kínai, van egy koreai, szóval így jönnek össze a csapatok. Ez egy érdekes dolog a modern himalájai hegymászásban, hogy lehetővé tették azt, hogy bárki oda elmehessen, anélkül, hogy profi hegymászó legyen, tulajdonképpen csak be kell fizetni azt az összeget, és akkor az ember oda elmegy, és ott aztán beállítják egy csapatba. Ennek az a rizikója, hogy nem jó úgy hegyre menni, hogy ne ismerd a társadat. Viszont a serpák segítségével és az egész logisztika segítségével úgy van ez ott megoldva, hogy azért nem függünk egymástól. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Számomra nagyon visszataszító ez az egész. Egy iparág, az Everest az egy biznisz, és hogyha rossz májú akarok lenni, akkor az Everest az egy olyan, mint egy Disneyland. A világ minden tájáról általában a tehetségtelen hegymászók gyülekeznek oda, mert tulajdonképpen szeretnék kitenni azt a képet az irodájuk falán, hogy fent voltam az Everest csúcsán.
Említette az előbb, hogy fizikailag és lelkileg rákészült erre az expedícióra, illetve hogy anyagilag is minden feltétel adott volt. Ha nem szól közbe a természet, a földrengés, akkor sikerült volna feljutni a csúcsra? Hogy érzi?
Nem akarok nagyképű lenni és lebecsülni a hegyet, meg túlbecsülni a saját képességeimet, de mindenképpen úgy gondolom, hogy sikerült volna, mert miután, ahol mi voltunk ugye 6500-on, onnan lementünk volna az alaptáborba, utána még lett volna egy akklimatizációs túra, és utána jött volna maga a csúcsmászás.
Most, amikor beszélgetünk, már a csúcstámadás megindult volna?
Most éppen a csúcs felé haladnánk, mondjuk, hogy az egyes táborba kéne legyünk. 16-a körül van a csúcsmászás napja, de ez eltolódhat 20-valahanyadikára is, úgyhogy május második felében lehet megmászni az Everestet. Végül is ez is csak egy féligazság, mert jóval ezelőtt a serpák megmásszák a csúcsot, hogy föltegyék a fix köteleket egészen a csúcsig. Tehát, hogyha ők feljutottak, azt jelenti, hogy meg lehet mászni. Csak hát ez így történik, hogy ameddig eljutnak oda az kereskedelmi expedíciók, hogy mindenki akklimatizálódik, ugye egy hónapba beletelik, és az alatt az egy hónap alatt a már nagy magassághoz szokott serpák előre tudnak haladni. Végül is meg lehetne mászni máskor is az Everestet, De ez az a periódus, amikor szinte mindenkinek sikerül.
Az utóbbi 80 év legsúlyosabb földrengése sújtott le Nepálra. Milyen volt ezt átélni, átérezni ott a helyszínen? Közvetlen életveszélyben volt?
Az emberi szervezetet nagyon is megviseli a magasság, úgyhogy már eleve az is veszélyes, hogyha az ember 5-6 ezer méter magasra megy. De nagyon érdekes dolog az, hogy milyen mértékben befolyásolja a psziché ezt az egész állapotot. Tehát, hogyha valaki igenis arra állítja be magát, hogy ő nem lesz beteg, és kibírja a magasságot, és ő hozzászokik ehhez, akkor ez működik. Én hiszek abban, hogy a rákot is lehet gyógyítani akarattal. Ugyanakkor azok, akik elhagyják magukat, azok valóban bajba kerülnek. Most hogy éltük mi ezt meg, ezt a földrengést? Mi 6500-on voltunk, megremegett a gleccser háromszor is, amit nem tudtunk megmagyarázni, mert ez nem egy mindennapos dolog, és az ember el se tudja kezdeni, hogy mi történik. Mindenre gondoltunk, csak földrengésre nem. Két napig nem is tudtuk, mi történt, mert nem jutottunk információhoz. Az igazi katasztrófa az alaptáborban történt, amit mi nem éltünk meg, csak hallottunk róla, és ami közvetlenül érintett az, hogy meghalt egy társam, egy kedves amerikai filmes, és mindent elveszítettünk, felszerelést, meg laptopok, ilyesmi.
Nem először halt meg valaki ön mellett a hegyen. Hogy lehet ezt feldolgozni?
Mindig mellbevág ez a dolog, de csak nagyon rövid időre. Azért, mert eleve, hogyha valaki egy ilyen veszélyes foglalkozást űz, mint a hegymászás, akkor a halál mindig ott van. Voltak olyan mászások, ahol eleve 70 ember halt meg azelőtt, hogy én megmásszam azt a falat, és akkor ezt az ember úgy mélyen elrejti magába, és ha történik valami, akkor természetesen, hogy ez megérint, de utána tovább kell menni. Többen megkérdezték azt, hogy és akkor még visszamegyek az Everestre, vagy pedig másznék, még hegyet egyáltalán. Hát, ha én ennyitől abba hagynám a hegymászást, azt jelenti, hogy én nem lettem volna igazi hegymászó.
És visszamegy még az Everestre?
Visszamegyek, csak nem a közeljövőben, mert egy kicsit megcsömörlöttem ettől az egész dologtól, és remélem, hogy a jövőben változik egy kicsit az egész, mert nagyon elfajultak ott a dolgok, és a serpák azok nagyon ocsmányul visszaélnek azzal, hogy őket megfizetik valamiért, és nem teljesítik. Mindent elkövetnek, hogy kitaláljanak mindenfélét, hogy hagyjuk abba a hegymászást, tehát ők már beszedték a pénzt, de akkor mehetnek is haza. Ezzel ellen kell valamit tenni, és remélem, hogy egy pár év múlva változnak a dolgok, addig pedig más komoly terveim vannak.
Amikor visszatértek az alaptáborba, milyen kép tárult önök elé?
Olyan, mint amikor valamit szétbombáznak, tehát minden össze-vissza repült, szakadt, csomó vértócsag, kövek, amin vér folyt le, ami világos volt, hogy ott emberek szálltak, repültek, nekicsapódtak a köveknek. Én amikor Romániából elindultam, akkor volt egy kis hátizsákom, amit felvihettem a repülőre, és ugyanakkor két nagy csomag. Abba a két nagy csomagban benne volt az életem, abban benne volt minden. Úgy értve, hogy az utolsó gombostűig mindenre szükségem volt ott két hónapig. Most ehhez képest egy kis hátizsákkal maradtam, amivel lejöttem a hegyről. A többi az mind elszállt, úgyhogy el lehet képzelni akkor, hogy mennyire nem számíthattam sok mindenre.
Hogy lehet ilyen körülmények között hazajutni? Van biztosítás, ami fedezi a költségeket?
Nekem volt biztosításom, és általában mindenkinek volt biztosítása, és a biztosító, amennyiben fizeti, fedezi a költségeket, akkor én ezt ki is használtam, ezt a lehetőséget, de amennyiben nem, hát akkor az ember szépen onnan legyalogol. A helyzet az, hogy amikor az ember felmegy a hegyre, elkezdi ezt a 80-valány kilométeres gyalogutat, akkor benned van a lendület, meg a vágy, hogy megyek, megmászom a csúcsot, annak érdekében most aklimatizálódok, most ez egy felkészítő túra, jót fog tenni, szépen lassan felérünk 5000-re, stb. Mikor már vége van az expedíciónak, és történik egy ilyesmi, akkor az ember legszívesebben egy pillanat alatt vissza szeretne jutni haza. Hát úgy elegem lett az egészből, mindenből, és mondjuk, hogy vannak más vetületei is ennek a dolognak. Például hogy milyen hozzáállása van a nepáli kormánynak, hogy törődnek ott az emberrel. Tehát az az igazság, hogy én egyre jobban kiábrándultam Nepálból, és vissza fogok oda menni hegyet mászni, de nem érdekel az ország, és nem érdekel, hogy mit csinálnak ott, mert nagyon rossz irányba mennek el a turizmussal. A nepáli kormány kihasználta a földrengés arra, hogy lenyúljon bizonyos segélyszállítmányokat, egy rendkívül ilyen korrupt kormány. Amennyiben a nepáli kormány törődik a népével, az teljes mértékben csak kirakat szempontból van, tehát nem törődik reálisan, nem érdekli reálisan az, hogy jót tegyen a néppel.
Elárulható-e már valami a következő tervekből?
Az Annapurnára szeretnék visszamenni, és a déli falon szeretnék mászni vagy szólóba, vagy pedig csapatba. Kérdés az, hogy ha találok egy megfelelő jó csapattársat, aki eltökélt legyen, akinek meglegyen a felkészültsége hozzá, a pénzt azt meglátjuk, hogy azt honnan fogjuk előteremteni. Tudnélik, sajnos én mindig abban a helyzetben vagyok, hogy ha van egy tervem, akkor a társamnak is meg kéne szerezzem a pénzt, ezt olyan esetben, amikor nekem magamnak is nehéz. De szólómászásra is vállalkoznék, erre viszont Romániában nem tudnék felkészülni. Tehát egy ilyen mászásra ki kéne menjek Dél-Amerikába, másrészt pedig az Alpokba másszak folyamatosan legalább egy hónapot az indulás előtt.
Mondjuk úgy, hogy kényes téma, de nem kerülhetem meg a kérdést, mert amikor útnak indult, akkor egy nyilatkozata, vagy önnek tulajdonított nyilatkozat nagy port kavart egyesek körében, mert azt mondta, hogy azok a romániai magyar hegymászók, akik magyar zászlót visznek magukkal, hogy azok szítják a feszültséget.
Lehet, hogy mai napig is fent van az én kommentem a Varga Csabának a Facebook lapján. Varga Csaba megmászta a Gáselbrum egyik csúcsát, és fölvitt egy magyar zászlót, amire rá volt írva, hogy Nagyvárad magyarul. Most a kérdésem az, hogy Romániában, tudva levő, hogy van egy konfliktus a románok és a magyarok között, hogyha egy román állampolgár Nagyváradról fölvisz egy 8000-es csúcsra, és azzal lefényképezi magát egy olyan zászlót, amire, tehát maga a magyar államnak a zászlaja, és rajta magyarul írja, hogy Nagyvárad, akkor kérdés, hogy mi az üzenet? Szerintem egyértelmű. Nem látom ennek az értelmét, és nyilvánvaló az, hogy mit akar ezzel üzenni, nyilvánvaló az, hogy ez egy konfliktus szít. És én ezt kifogásoltam, én nem azt mondtam, hogy nem általánosan kritizáltam a magyar hegymászókat, hanem én Varga Csabának írtam, és ezt vállalom is bármikor. Tudnélik, hogy ha valaki ezt így gondolja, akkor egész nyugodtan átköltözhet Magyarországra, egész nyugodtan mondjuk, hogy felmondhatja a román állampolgárságát, és abban az országban él, ahol magyarul beszélnek, ahol magyarok vannak. De hogyha ő Romániában akar élni, és itt akar megélni, akkor ennek nem látom az értelmét. Magyarország egy másik ország, nem a mi országunk. Mi magyarok vagyunk itt, magyar kisebbség, de az nem azt jelenti, hogy én most Magyarországnak a zászlaját felvigyem. Segít engem a magyar állam, tesz értem bármit is, bármikor is tett értem valamit. Egy idegen országnak a zászlaja számomra.
Lehet, hogy amiatt háborodtak fel egyesek, mert aki magyar érzelműnek vallja magát, miért ne vihetne magyar zászlót?
Igen, de végül is a kommentek, ami most megjelentek legutoljára, azok pontosan román zászló ellen voltak. Tehát konkrétan most az verte ki a biztosítékot, hogy én lefényképeztem magamat magyar létemre a román zászlóval. De az én véleményem szerint nem kéne létezzen magyar-román konfliktus. Annyi idő telt el, mondjuk ha konkrétan most ugye ezt kerülgetjük, hogy a határokat hogy szabták át, és akkor most Erdély hova került, és akkor most ez mennyire fáj az erdélyi magyaroknak. Az én véleményem szerint ez már nem létezik. Tehát itt Románia van, itt Romániában meg kell élni, ez egy szerencsétlen ország, amit kifosztottak és fosztogatnak körülbelül, nem is tudom, 70 éve, mert 25 év posztkommunizmus és 40-valány év kommunizmus. Tehát ezen az országon segíteni kell. Itt bárki, akinek tehetsége van, és még itt maradt, és nem menekült innen el ebből az országból, kell, hogy tegyen valamit ezért az országért. Legyen az egy szimbólum, hogy felviszi a zászlót, és ezáltal mondjam azt, hogy az egészséges nemzeti öntudatot mondjuk helyre teszi. Tudnélik, azelőtt a nemzeti öntudat arról szólt, hogy szeressük Ceausescu-t és Romániát. Ugye az ember nem tudta, hogy mostan Ceausescu egyenlő Romániával, vagy Románia egyenlő Ceausescu-val. Az egészséges nemzeti öntudat az olyan, mint az olaszoké, mint a franciáké, mint a németeké, a svájciaké, bármi. Tehát büszke arra, hogy ő ahhoz az országhoz tartozik, az az ország nyújt számára valamit, őt ott, mint állampolgárt respektálják, mindene megvan, és büszke az amerikaiságára, az olasz arra, hogy ő olasz, tehát ez az egészséges nemzeti öntudat.